reggeli személy.
Fogel Dávid, biztonságpolitikai szakértő, Dél-Amerika szakértő, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ha jól tudom, nemrég jött meg, hát nem éppen Dél-Amerikából, de azért...
Délről.
Igen, Afrikából. Jó.
Igen.
Amiről beszélni fogunk, az elsősorban két ország, amikről úgy forognak a hírek, az egyik természetesen Venezuela, a másik Argentina, hogy mi lett azokkal a hatalmas reményekkel, amiket még megválasztásakor Milei elnökbe öltek az argentinok, akiknek azért sejtésük lehetett arról, hogy nagyon kemény időszak az, amit az elnök ígér. Nem biztos, hogy nincs igaza, és nem biztos, hogy nem egy járható út, amit ő követ, de hát azért nagyon súlyos kételyek is övezik, majd megbeszéljük, hogy mi. De maradjunk egyelőre Venezuelánál. Ugye gyakorlatilag a nyugat jelentős része nem ismerte a választások tisztaságát, tehát az eredményét sem. Az elnök Maduro most azzal próbálkozik, hát nem is próbálkozik, meg fogja csinálni, hogy a legfelsőbb bírósághoz fordul, hogy erősítse meg a választás eredményét. A legfelsőbb bíróság is az ő kreatúrája, tehát előre meg tudjuk jósolni, hogy mi fog történni. És hát ugye két ellenzéki vezetővel, akik a választáson részt vettek, az egyik González Urrutia, ugye, aki gyakorlatilag a elnök lenne, hogyha lehetne, a másik pedig Mária Corina Machado. Őket az elnök azzal fenyegető börtönbe fognak kerülni. Ez az, amit most tudunk frissen. Tényleg be fogják őket zárni?
Hát egyelőre bujkálnak, ugye? Egyébként annyit pontosítanék csak, árnyalatnyi a különbség, de azért fontos szerintem, hogy a Maria Corina Machado nem tudott részt venni a választáson. Ő vett volna részt, volt egy ilyen előválasztás, és az Egyesült Ellenzék őt választotta meg, de mivel nagyon népszerű vékezdett válni, ezért őt gyorsan diszkvalifikálták, és ezért kellett az úriembert kiválasztani. Különböző nagykövetségeken bujkálnak, valószínűsítetően ők is egyébként, még működő vagy félig meddig működő nagykövetségek, mert nem csak a nyugat nem ismeri el a választási eredményeket, hanem Latin Amerika 7 országa is, köztük olyan országok, mint mondjuk Mexikó vagy Kolumbia, ahol hát nem lehet jobboldalisággal gyanúsítani a kormányzatot vagy az elnököt, de például az argentin nagykövetséget is átvette éppen Brazília, és a brazil zászló lobog az argentin nagykövetségen, ahol egyébként Machadónak mindenféle tanácsadói és a kampány vezető emberei bujkálnak, és hát próbálnak ugye ilyen diplomáciai védelmet élvezni a nagykövetség falain belül, úgyhogy én úgy gondolom, hogy valóban hát ezek a bíróságok, ezek már sajnos elég régóta nem függetlenek, és nem az igazságot keresik, hanem kiszolgálnak bizonyos hatalmi érdekeket. Úgyhogy én úgy gondolom, igen. Tehát volt egy felkérésük, vagy egy ilyen kvázi felszólítások, vagy nem is tudom, egy ilyen felsóhajlása ugye az Egyesült Ellenzéknek, hogy ha már nyertek, akkor a katonaság álljon át hozzájuk, és akkor ezt rögtön mindenféle büntető törvénykönyves tételekkel próbálták felcímkézni, hogy akkor ez lázadásra, meg hazaárulásra szólította fel őket, meg terroristák, és akkor egyből ugye el tudták kezdeni a vizsgálatot, és én nem nagyon kételkedem abból, hogy ne hoznának ki valamit, és ne tartóztatnák le őket.
Nem gondolom, hogy a katonaságot, vagy a rendőrséget, vagy bármilyen erőszakszervezetet különösebb elvek tartanák, hogy menjen vissza attól, hogy ide álljon, vagy oda álljon. De egyszerűen nem hitték el az ellenzőknek, hogy olyan fajta kivételezett státusz kapnak majd, mint amilyen Maduro alatt van nekik.
Igen, ez biztos. Tehát meg kell nézni a tábornoki karnak a jelentős része különböző állami cégek élén is ott ül, ahonnan szintén kapnak fizetéseket, előjogaik vannak ugyanúgy, igen, ahogy ön említette. Tehát valóban a vezetőség. Azt azért lehetett hallani a választások utáni időszakból, hogy egy-két nyilván nem olyan rendfokozatú emberke a katonaság rendőrség kötelékéből levette az egyenruhát és átállt a tüntetőkhöz, de ez nem történt meg tömegesen, és hát a honvédelmi miniszter, aki maga is ugye tábornok, egyből beállt Maduro mögé, és azt mondta, hogy ők elismerik az eredményt, és támogatják, és lojálisak az megválasztott, újraválasztott elnökhöz.
Érdekes, azt mondta, hogy Latin Amerikában kifejezetten baloldali kormányok is voltak, amelyek nem ismerték el a venezuelai választások eredménye, és akkor az ember elgondolkozik azon, hogy itt van például Spanyolország. Én meglepetésre hallottam, hogy 500 000 venezuelai menekült oda. 500 000. Azért ez még egy ekkora országban is sok. Igen. És a spanyol egyébként szocialista kormány az nem sietett elítélni a választásokban Maduro szerepét, egyáltalán a madurói kormányzást. És mikor megkérdeztem egy szakértőt, hogy na de miért nem, azt mondta, hogy hát így baloldali nem akar egy másik baloldalinak neki menni, miért ne akarna?
Hát itt Colabban is ugye lehetett, beszéltünk Pink Tide-ról, most talán egy másik hulláma van ennek, ugye a baloldali kormányok egyszerre tucatnyi országban, a egész Latin Amerikát érintve voltak ugye hatalmon, és ott is azért meg lehetett nézni, hogy a kosztarikai baloldaliság, meg akkor még ugye élt a néhai Chávez között eszméletlen, tehát lehet, hogy vörösök voltak, de az egyik inkább rózsaszínes volt, a másik pirosas, a harmadik meg, tehát hogy itt is azért vannak különbségek, bár hogyha megnézzük mondjuk a kolumbiai elnököt, aki hát talán szélső baloldalinak is lehet ugye mondani, Gustavo Petro, ő is azt mondta, hogy ő látni szeretné azokat a hivatalos részeredményeket, lebontva területenként, stb. A jelöltekre mennyi szavazat érkezett. Ugye nem nagyon láttunk ilyen eredményeket, egyesített eredményeket láttunk, nem nagyon láttunk elrontott vagy hibás szavazatokat, nem nagyon láttunk rengeteg minden apróságot, amit az ember úgy megszokott egy választási eredménynél. Úgyhogy igen, ők erre szólították fel, és hát Mexikóban is ugye a baloldali kormányzat hasonlóképpen nyilat. És Lula is, aki próbál egy kicsit persze, nem tudom én, pártatlan lenni, független, de azért meghatározója a régiónak természetesen, és próbál egy kicsit ilyen közvetítőként fellépni, és átcsitítani a kedélyeket, de egyelőre nem túl sok pozitív eredménye.
Hát ha megnézzük Venezuela komoly támogatóit, úgy értem nagyhatalmi vagy nagyhatalmú támogatóit, akkor mindenképpen az oroszokat kell említenünk, akik állítólag katonailag is jelen vannak már egy ideje. Nem tudom, hogy Maduro személytes törzségét adják-e, vagy másképpen, tudom, az olajmezőket védik, fogalmam nincs, de olyan sok pénzt az oroszok nem hiszem, hogy belefetszölnek ebbe a dologba, mert nekik sincs. Nem úgy Kína, akiről én azt olvastam, hogy hát ez nem most volt, az elmúlt években legalább $1 milliárd fektettek be az egyébként döglődő venezuelai olajiparba, és aztán egy idő után elkezdték kérdezni, hogy hol van a pénzük, mert olyan ügyes csatornákon folytak ezek szét, hogy még ők se tudtak utána menni, az pedig már valami. Az már valami. De azért ők is ott vannak, reménykednek, és hát egy ideig a magyarok is próbálkoztak kapcsolatépítéssel. Volt is egy húzavona, amikor az Európai Unió elítélte a választási csalást, hogy akkor a magyarok kicsit úgy vonakodtak, gondolkodtak, aztán végül csatlakoztak az Unióhoz, és ők is elítélték. Magyarán Budapest már úgy ítéli meg, hogy nincs ott üzlet. Nem érdemes.
Igen, valóban az oroszoknak már a háború előtt sem volt igazából pénzük, ők látványos katonai akciókkal próbálnak ott a felszínen maradni, hogy a köztudatban maradjanak, és jelezzék azt, hogy már pedig nekik ez kvázi érdekszférájuk, ha lehet ezt mondani. 5 évente elküldenek oda valamilyen hajót, ami vagy átmegy a padon a csatornán. Katonai, igen. Tehát valamilyen cirkálóról beszélek. Az éppen elsüllyedt, vagy elsüllyesztett Moszkva is járt ott, jó pár évvel ezelőtt. Szintén elküldenek valamilyen stratégiai bombázót, ami ilyen ünnepélyes körülmények között leszáll, kísérőgépekkel, tehát nagyon megvan koreografálva a történet. De egyébként más nem nagyon tudnak csinálni, nyilván vannak katonai bizniszek, kalasnyikovokat már helybe gyártják, meg hasonlók, tehát eladtak licenszeket. A testőrség környékén is lehet hallani, bár ott általában inkább kubaiakat lehet hallani, és a kubai szolgálatokat lehet hallani, hogy ők védik az elnöki rendszert, illetve hát az elnöknek a közvetlen környezetét. Az összefonódás az már a Chávez időkre visszavezethető, ugye amikor őt 48 órára kilökték a hatalomból, ha emlékszünk rá.
De Chávezt egyébként Kubában is kezelték, ugye? Korábban,
igen, hát ott is igen. Egyes hát ilyen összeesküvés elméletek szerint ott meg is halt, más elméletek szerint nem. Mindegy, a lényeg az, hogy ez az orosz száll igazából a történetbe, és valamennyire még az Oroszországot érintő szankciók előtt az olajkitermelésben próbáltak valamelyest segítkezni. Ez ugye nem ment már nekik igazából, és akkor belépett Irán, akit azért fontos szerintem megemlíteni, mert hogy nagyon vicces, vagy hát ilyen a tényleg a történelem gúnyos mosolya, hogy a legnagyobb olaj, bizonyított olajvagyonon ülő, tehát Irak és Irán összeadva kevesebb kőolajra rendelkezik, mint Venezuela, de mégis nem tudták ezt kitermelni, és benzinhiány volt, üzemanyaghiány volt az országban, és ekkor Irán küldött tankerekkel olajat Venezuelának. Úgyhogy van egy fontos iráni szál, és itt is szintén a szakszolgálatok is megjelennek. Itt ugye van egy ilyen baloldali Alba nevű nemzetközi szervezet, regionális nemzetközi szervezet, még annó egy ilyen kubai venezuelai szálból fejlődött ki, egy tucatnyi országot tömörített. Itt általában ami miatt csatlakoztak ehhez a szervezethez, az egyrészt az ideológia, másrészt pedig a kőolaj vagyon. Chávez előszeretettel használt ezt a kőolaj diplomáciát arra, hogy bizonyos országokat megnyerjen. Na most ez ugye ellapadt egy kicsit, mert már nem tudnak kitermelni napi 3 millió hordót, mint annó a fénykorban, 1 milliót se tudnak igazából, tehát pár százezres ez a történet. De ez a szervezet létrehozott egy katonai akadémiát, és csak erre akartam utalni, hogy itt is van egy iráni szál, ami nagyon érdekes. Nyilván ugye minden oldalról szankcionált országok próbálnak egy kicsit összetartani, ahol lehet. És hát Kína, amit említett, igen, ők hatalmas beruházók, igazából több milliárd dollárt adtak hitelként, amit részben kőolajjal fizet vissza már folyamatában is van ez a történet. Venezuela, de hát, hogyha ugye csökken a kapacitás, akkor ez nem igazán tud működni, illetve maga a szállítás is a mindenféle szankciók miatt egyre nehézkesebb, úgyhogy ilyen nyílt színen tengeren fejtik át hajóból hajóba, teljesen fals bejegyzett cégek, fantom cégek, és nem tudom, hatalmas környezeti károkat is okoznak egyébként ezzel.
Hát gondolom. Venezuela kiváló példa arra, hogy elgondolkozunk azon, hogy igazából egy ilyen diktatúra miért nem működőképes. Most csak az olajiparról beszélek, ön is említett egy korábban, amikor még nem volt annyira öreg az egész struktúra, mint amennyi öreg most, tehát minden struktúra öregszik, hogy nem tudták sem modernizálni, sem, hogy mondjam, csak bevonni külföldi befektetőket, akiket szerintem nem érdekelt volna a dolog politikai része, hogy éppen ki és mennyire uralkodik az országban. Lássuk be, tőkét ez nem nagyon szokta érdekelni, és mégsem történt meg, sem a beruházás, sem a modernizáció, miközben ez nem csak az országnak érdeke, hanem a hatalomnak is. Hát ez egy baloldali rezsim, folyton arról dumál, hogy ő eteti a népet, szereti, tenyeré hordozza. Miből? Igen. Hát WC-papír nincs már a boltokban.
Igen, ugye voltak külföldi befektetők, csak nyilván, amikor még annó Chávez ezt államosította ezeket a dolgokat, amerikai nagy olajcégek voltak nagy vesztesei ennek a történetnek, azóta is mindenféle bírósági ítéletek vannak, meg ítéletekre várnak, illetve a PDVSA a nagy olajcég, a nagy venezuelai olajcégnek van egy Citgo nevű leányvállalat a Texasban, azt már így kvázi einstandolta az Egyesült Államok. Nyilván náluk ez nem működik annyira úgy, de a vezetőséget, ugye volt egy Juan Guaidós időszakunk, ugye mintegy két évig volt egy ellenzéki vezető, aki a nemzetgyűlés elnökeként azt mondta, hogy ő, mivel az előző választás is ugye elcsaltnak tekintették, akkor ő átmeneti elnöke az országnak, és mivel volt tényleg az alkotmányban egy ilyen passzus, ezért az Egyesült Államok, meg aztán az Európai Unió, hogy igazából a nyugati és meghatározó hatalmak mind beálltak Juan Guaidó mögé, és ebben az időszakban például ennek a Citgónak a vezetőségét teljesen az ő emberei vették át, és a bevételek is igazából az ellenzékhez folytak vissza valamelyest. De visszatérve a befektetésekre, való igaz, hogy egyrészt ennek az elmaradása, és nem tartották szinten, nem tartották karban a hálózatot. Egyrésztről, másrésztről meg 7,7 millió, közel 8 millió ember hagyta el az országot. Ez csak 2013, tehát Chávez halála után. Ez egy 30 milliós országnál, hát ez hatalmas, hát minden országban hatalmas lenne, de itt abszolút, és hát a szakemberek is elmentek, tehát aki jól képzett olajmérnök, és a környékben azért még vannak olyan országok, ahol el tud helyezkedni, beszél spanyolul, a környékben is beszél pár országban a lakosság ugye spanyolul, hát elmentek. Tehát nincs is ember, aki ezt karban tudná tartani, plusz nincsenek alkatrészek az embargó és különböző szankciók miatt, tehát elég nehézkes. Ilyen a rengeteg helyről próbálnak ilyen nem tudom, ilyen kamikáza módszerekkel egy-egy kitermelő helyet megmenteni, és az alkatrészeket úgy vadásszák össze, illetve hát Iránból kaptak nem olyan régen, úgyhogy azért ott egy kicsit meg tudott ugrani. A karácsonyra ígérte az elnök, hogy elérik az 1 millió hordót, és hát az ő kimutatásuk szerint el is érték, nemzetközileg ez nincs annyira
hitelesítve.
Az biztos, persze, tehát papír az mindent elbír.
Szóval a kérdés az, hogy ha ez így van, akkor miből akarja eltartani az uralmát? Mert az, hogy állami vállalatok élére, egyébként ez ilyen, hogy régen mondták, a harmadik világországait mélyen leírta ezeket a diktatúrákat, hogy a katonaság gyakorlatilag a gazdaságnak egy részét saját tulajdonként kezelhette, és irányítója is volt ennek a dolognak, tehát nem egy különálló tétel volt, de ebből táplálva, egy etetve volt, egyébként még Észak-Koreában is így van gyakorlatilag, hogy hát valamiből az országot el kell tartani, még akkor is, hogy elment már majdnem 8 millió ember. Miből tartja el?
Igen, ez így van. Hát különböző hitelekből, amiket ezektől a baráti országoktól kap, azért valamelyest működik az olajkereskedelem. Tehát nem lehet mindig hallani erről, de azért mennek a tankerek, és viszik el. Igaz, hogy mélyen áron alul azt az olajat, ami egy ilyen nehéz, nagyon kénes olaj egyébként, tehát ugye azt nem mindig teszik hozzá, hogy hiába ül a legnagyobb kőolaj vagyonon, sokkal drágább kitermelni.
De nagyon ki kell pucolni.
Igen, igen, maga a kitermelés is jóval drágább, mint mondjuk az öbölmenti országokba, plusz a finomítás is, ami neki nincsen nagyon finomító kapacitása, tehát ez volt mondjuk a barternak egy része még annó Kubával, hogy ott volt finomító kapacitás, akkor ők küldtek nyers olajat, és akkor vissza már mást kaptak. Illetve kaptak ugye olajér cserébe mondjuk orvosokat, meg tanárokat, meg szociális munkásokat, és akkor ott tényleg a Chávez alatt azért tudott működni ez a dolog, csak akkor a kőolaj világpiaci ára hirtelen a 23 dollár hordonként járól fölment 200-ra. Nyilván ebből lehetett jótékonykodni, meg lehetett fenntartani azokat a szociális programokat, hát ez ugye most már messze nem ott tart, úgyhogy ezek megcsappantak. És ilyen óráról órára élés van. Most már egyébként, mondjuk, ha egy fél évvel korábbi időszakot nézünk, valamelyest jobb. Tehát amiket lehet látni, nem azt mondom, hogy jó, tehát félreértés ne essék, de vannak olyan üzletek, ahol például lehet már vásárolni, mert van mit. A dollárt például elfogadják bizonyos boltokban, meg hát nyilván, aki meg tudja szerezni, vagy valamilyen úton, módon, behozzák az országba, és a tulajdonába kerül az embernek, akkor azért lehet vásárolni, egy-két luxusautó is megjelent, és pont egyébként ez a kicsit normalizálódó, bizonyos szegmensekben normalizálódó helyzet szomorítja el azokat, vagy lesz még keserűbb az élete és a mindennapja nagyon sok embernek, akinek viszont semmi esélye, hogy ezt elérje, akinek nincsen pénze semmire. Itt ugye a Covid, a mindenféle dolgok még lenyomták az embereket, és hát az a réteg, aki a mély szegénységből, meg a szegénységből kikerült még Chávez időszak alatt, annál jóval többen estek most vissza. Tehát igazából ilyen mindenféle trükközésekből, másik, harmadik gazdaságokból az ember próbál valahogy a betevőt megteremteni. De az állam már azt a szociális ellátórendszert már nem úgy működteti, mint annó. Tehát ott már csak azok kapnak, akik kollektívokba segítik a hatalom megmaradását. Ugye ezek a Chávez által létrehozott ilyen mindenféle bolivári programoknak nevezett hát projektek voltak. Ez éppen a rendvédelemre kitalált dolog, ahol felfegyverezték, valamelyest ki is képezték a lakosságot, mindenféle katonai szaktudás, vagy etikai és mindenféle dolgok nélkül fegyvert adtak emberek kezébe, hogy védjék meg a forradalmi vívmányokat. Na, ők valószínűleg jobb helyzetben vannak, mert ők kapnak jegyre, vagy kedvezményesen bizonyos dolgokat.
Nekik még jut valami kis vívmányocska.
Igen.
Hát, azt lehet mondani, hogy amikor évekkel ezelőtt elkezdődtek ezek a nagyon sűrűs balhék, tehát nagyon komolyan elromlott a venezuelai helyzet, akkor senki nem hitte, hogy ez tartósan fönnmarad. És úgy tűnik, hogy de ezt az óráról órára élést, ezt lehet a végtelenségig húzni, folytatni, és a Maduro az még évekig ott marad a nyakukon.
Hát a probléma az, hogy ameddig a hadsereget nem tudják valahogy megnyerni maguknak, vagy legalább elbizonytalanítani abban, hogy a folytatást azt tényleg fenntarthatóan lehet művelni. Tehát én most itt kicsit a magukra, a venezuelaiakra is gondolok, akik egyébként nem voltak mindig ennyire összefogóak, még ellenzéki oldalon sem, tehát ott is, amikor még voltak valamivel tisztább választások, vagy félig meddig tiszta, addig nem fogtak össze, sajnálatos módon. Most azért ez látszik, hogy ez megtörtént, illetve amíg a nyugat, most lehetett hallani ilyen titkos tárgyalásokat, hogy az Egyesült Államok talán mindent egy lapra feltéve felajánlotta, hogy Madurónak és a hozzá közel álló embereknek amnestiát ad. Amíg ezt nem terjesztik ki a katonaságra és bizonyos szintek, tehát hogy a zömöt megnyerjék, meg a különböző fegyveres szervekre, tehát a rendőröket, meg titkosszolgálatokat, mindenkit ideértve, addig nem igazán látom, hogy nekik megérné, hogy ne támogassák a Madurót. Tehát, hogy igazából, ha nem teszik, csak veszteni valójuk van. Így viszont egész jól el vannak. Tehát a katonának biztos, hogy lesz valami fejadag, lehet, hogy kevés, de a nem létező fejadagnál több. A körletekben valószínűleg lesz víz, vagy esetleg még áram is. Tehát, hogy ők biztos, hogy mindig jobban fognak élni, és elfelejtik azt, hogy ők egyébként az ország megvédésére, meg az emberek, tehát a lakosságra tették le az esküdést, nem az elnökre, aki hát vagy elnök, vagy nem elnök, tehát hogy Maduróra. Tehát ez egy probléma szerintem, hogy csak a politikai elitet környékezik meg, vagy hát legalábbis nyilvánosan lehet, hogy vannak olyan titkos tárgyalások, amikről én nem értesülök, de amíg ez nem történik meg, addig ez teljesen esélytelen szerintem.
És gyakorlatilag Amerika ezt azért csinálja, hogy kipucolja onnan a saját háttér világából az oroszokat meg a kínaiakat?
Hát nyilván az egy problematikus dolog.
Ez nagyon cinikus kérdés lett volna, de persze jó, igen. Amerika szeretné, hogyha a venezuelaiak jól élnének. Kétségkívül biztos így van. Azt is szeretné. Igen?
Jó, hát ha most kicsit kizummolunk a régióban, akkor ott van Kuba, és az embargó egy nem létező, vagy már ezer éve elfelejtett történetre alapoz, ugye, hogy ott bármikor is a Szovjetunió mindenféle fegyvereket telepített, vagy ideológiailag, és pénzügyileg, és a többi támogatta, de hát ez a 90-es években ugye elhalt, bezárták a bázis, a többi. Tehát, hogy Amerikának vannak ilyen becsípődései, valóban nem szeretné, ha ott lenne egy ilyen ország a hátsó udvarában, lehet így mondani.
De az egyébként megint megjelentek Kubában.
Persze, igen, de hát ez már inkább csak a, nem is tudom, borsot törünk az Egyesült Államok orra alá, mert nincsen már pénzük, nincsen már katonai erejük. Hát
azok a régi szép napok, amikor még Hruscsov elvtárs fenyegetőzni tudott.
Igen, de hát mondjuk ott van Daniel Ortega Nicaraguában, azért nyilván az is piszkálja egy picit őket. Ha megnézzük a GLONASS-nak, az orosz GPS-nek ugye a földi állomásait, amit hát bármire lehet használni egy nagy antennát, tehát nem értek ehhez a dologhoz, de abban biztos vagyok, hogy nyilván nagyon jól lehet kommunikálni vele a szatelitekkel, de hogyha egy kicsit másfele fordítjuk, akkor valószínűleg le lehet hallgatni vele csomó mindent, vagy meg lehet figyelni. Na most ez Managa mellett, tehát a nicaraguai főváros mellett is van egy ilyen, tehát hogy azért itt vannak más vonatkozások is, ahol mondjuk az Egyesült Államoknak lehet, hogy van igazsága, de egyébként ő csak szeretne egy kicsit távolabb lenni baloldali, vagy ilyen szélsőségesebb baloldali országoktól.
Hát ideig tudtunk jutni. Izgatottan várjuk a venezuelai legfelsőbb bíróság döntését arról, hogy helybe hagyja-e Maduro elnök győzelmét, aztán még utána helybe hagyta, megnyugodva megyünk tovább. A tovább pedig az Argentína lenne. Argentína az, hogy mondjam, Argentína megkínzatása, nem tudok más mondani, ez talán a saját erikje által, a történelme által, a sors által, lehet, hogy neki is van egy ilyen külön sötét átka, mint a magyaroknak, nem tudom, de évtizedek óta szörnyű állapotban van, szörnyű gazdasági állapotban van, és egyre jobban zuhan bele, részint az adósság csapdába, részint pedig egyfajta olyan tehetetlenségbe, hogy egyébként egy ásványi kincsekkel, sőt mindenféle kincsekkel megáldott hatalmas ország képtelen a saját lábára állni, és képtelen élhető emberi viszonyokat nyújtani a társadalmának. És hát akkor jött egy megváltónak hitt ember, aki mindenféle hülyeségeket beszélt össze-vissza, a pápát is sikerült legazemberezni, megfenyegetni, egyébként nemrég volt nála, nagyon barátságosan beszélgettek el, stb. Stb. Hát erre mondják azt, hogy ne arra figyeljenek, hogy mit mondok a választási kampányban, hanem hogy mit csinálok. Igen. Szóval az elnök, Milei elnök, tavaly került hatalomra, és hát látszik, hogy egy ilyen nagyon vadkapitalista programmal kezdett, már voltak ellene tüntetések tavaly is, és hát sorra szünteti meg mindazt, ami fölösleges kiadásnak tűnik. Ez lehet, hogy egy elkerülhetetlen sok terápia Argentina számára, csak hát a tőke hiányzik. A nyugati tőke, az miért nem jön?
Igen, hát nagyon összetett és nagyon jól összefoglalta, valóban tényleg ilyen átok jellegű történetnek tűnik ez a dolog, mert hogyha visszanézzük egy kicsit, hát mondjuk egy jó 100 évvel, az egy kicsit, talán több is a kicsinél, tehát mondjuk fél évszázadig, jó 50 évig, 1880-tól 1929-ig, tehát a gazdasági világválság, a 10 leggazdagabb ország volt, közöttük találhattuk Argentinát, az egy főre jutó GDP alapján. Aztán utána indultak el ezek a különböző spirálok, az adósságcsapda, ahogyan is említette, ahonnan ilyen ciklikusan megpróbál kijönni, akkor egy kicsit a víz felszínén marad, de utána megint valamilyen olyan tényező, ami hiányzik ahhoz, hogy ez fenntartható legyen, lehúzza megint hitelekhez, vagy esetleg pénznyomtatáshoz nyúlnak, stb. Én úgy gondolom egyébként, bár én is, amikor először ugye tavaly évben értesültem arról, hogy hát kik fognak itt indulni, és egy teljesen ismeretlen, csak a show műsorokból ismert közgazdász Milei is megjelent, és egyre népszerűbbé kezdett válni, egy ilyen helyi Trumpként ugye showmenkedett, és ilyen motoros láncfűrésszel kampányolt, és nem tudom én, arról szóltak az őt bemutató híradások, hogy 13 éves kor óta nem fésülködött, meg hasonlók, tehát hogy inkább egy ilyen provokátor volt, és amiket bejelentett valóban, ahogy ön is említette, a kampányban egyrészt a pápára és egyéb dolgokra vonatkozó bejelentései, vagy hogy legalizálni akarta a szervkereskedelmet, vagy tehát hogy olyan, tényleg olyan kijelentései voltak, amiket aztán szépen ugye vagy visszavont, vagy nem beszélnek róla, és akkor ez nem is történt meg. Viszont vannak olyan dolgok, amit anno szerintem nem gondoltunk, hogy meg fog lépni, meglépett, vagy félig meddig meglépett, mert ugye azt tegyük hozzá, hogy az elnök azért nem egy mindenem felülálló hatalmi szereplő Argentínában, tehát a kongresszus két házának azért őt támogatni kellene, ami azért problémás, mert az alsóház 257 emberéből neki 38 van a saját pártjából, a felsőház 72-ből pedig 7. Kormányzója egyetlen egy sincs, tehát vidékről semmiféle ilyen típusú támogatást nem kaphat, úgyhogy valóban ez elég erős pek, és amiket ő benyújtott ilyen nagyobb törvényjavaslatokat, hát azokat vagy szétszincálták, és inkább visszavonta, mert azt mondta, hogy ő ezt nem szeretné csak ilyen morzsáiban átnyomni, vagy abszolút leszavaztak, és le is kellett venni a napirendről. Úgyhogy nem igazán tudja azt a fajta programot vinni, amit ő egyébként szeretne. Viszont bizonyos dolgokban sikerült hát részsikereket elérni, ami bizonyos szempontból részsiker, mondjuk az államháztartás szempontjából, a éppen szegénységbe csúszó lakosság szempontjából meg nem siker. Tehát ugye 40% volt az ő pozícióba kerülése körül a szegénység. Most már 83%-nyi argentin él ott, és
53% aki 83% szegény embernek számít.
Igen. Nyilván megvont egyről a kettőre olyan szociális programokat, amik támogatták a családokat. Megvont olyan programokat, amik szubvencionálták mondjuk az áram vagy a gáz vagy az üzemanyagnak az árát, ami egyébként hatalmas, tehát évenként ilyen 20 milliárd dollárnyi kiadás volt az állam részéről, még Macri alatt is, tehát nem csak a baloldali kormányokról beszélek, ami a GDP 3-4%-a. Ami a költségvetés, az évi költségvetés 10%-a, tehát hatalmas számokról beszélünk, és mert nem nagyon volt bevétel, ezeket ugye finanszírozni kellett, hát mihez tudtak nyúlni, elkezdtek pénzt nyomtatni, ezt ugye tudjuk általános iskolából szerintem mindenki, hogy az ugye nem vezet jóra, el fog szabadulni az infláció, ez az egyik, a másik meg hát miből tudtak még pénzt generálni, ugye azért export szerencsére van mondjuk szója, szarvas, marha, néhány dolog azért a világpiacon, főleg Kína ugye nagy felvásárló, hát akkor adjunk nekik vámot, tehát sarcoljuk meg őket. Hát nyilván ez ugye visszafogta az exportot, tehát a szükséges, nagyon szükséges bevételt is ezzel szerencsére visszatudták, idézőjelesen nyilván szarkasztikusan mondom, visszatudták fogni. Na ő ezeket próbálja ugye hát egyrészt lebontani, másrészt meg a nagy kiadásoktól megszabadítani az országot, és ami mondjuk Latin-Amerikánra nagyon jellemző, hogy eszméletlen nagy a bürokrácia, hát ő sajnos nem úgy nyúlt hozzá, hogy akkor megnézzük a minisztériumokat, és akkor egyes minisztériumokat, vagy mindegyiket mondjuk egy kicsit visszafogunk, hanem azt mondta, hogy nincsen szükség oktatási minisztériumra, egészségügyi minisztériumra, munkaügyi minisztériumra, és még egy sorra ilyen tudományos ügyek, mert ugye hát tudjuk, hogy a globális felmelegedés azt csak a szocialisták találták ki, tehát ez nem létezik. Tehát voltak neki is ezek a tipikus jobboldali, szélső jobboldali dolgai, illetve kvázi vagdalkozva azt mondta, hogy bizonyos minisztériumra nincsen szükség. 70 ezer állást így szüntetett meg, lejártak a szerződések, nem hosszabbította meg ennyi. Ezek nyilván ugye állami állások, és hát ezek az emberek, akik vagy kaptak ilyen segítséget valamilyen állami szociális programból, vagy csak egyszerűen vettek benzint, vagy állami állásuk voltak, ők nyilván azokba a kategóri, vagy abba a kategóriába estek, akik aztán szépen lesüllyedtek. Ugye nem voltak nagyon megtakarítások. Itt az infláció, és ez fontos megjegyezni, elviszi a megtakarítást. Tehát itt nem tudott egy ilyen erősebb középosztály megmaradni, és akkor feléli a bankbetétjeit, mert amikor több száz százalékos az infláció, ha megnézzük 44-től 24-ig, az átlag inflációt az összes évben az 190%. És ebben voltak jó évek. Tehát volt 20.000% fölötti éves infláció is. Tehát brutális számokról beszélünk, tehát nincsenek megtakarításaik az embereknek, mert vagy bent tartja a bankba, és utána egy év múlva már a tizedét, huszadát, stb. Éri. Tehát megpróbálják valamibe befektetni, vesznek több cipőt, megy a barter kereskedelem, ez például egy nagyon jó példa.
Ingatlanba fektetni.
Hát szó-szó, igen. Annyi pénzük azért nem feltétlenül van. Az egy csak egy szűk réteg. Olyan élelmiszerben, aminek nem jár le szavatossága, inkább ilyenekre gondolok.
Kivándorlás van?
Nem akkora, mint mondjuk Venezuelából, de valamelyest van, nem feltétlenül egyébként hagyják el a régiót, tehát próbálkoznak ott a régióban maradni, van, amikor Chilébe, ugye jobb a helyzet, de tehát úgy nem tud elmenni az ember, hogy nincsen pénze. Márpedig ezeknek az embereknek nem igazán van az infláció miatt, tehát ez egy hatalmas probléma, illetve az egészségügyi ellátás, illetve a felsőoktatás, bár Milei ugye dolgozik azon, hogy ezek ne legyek ingyenesek, egyelőre ingyenesek a környező országokban, nem azok. Tehát azért érdemes, vagy nem is érdemes, hanem megfontolják az emberek nyilvánvalóan, hogy jobban járnak-e, hogy mindent hátrahagyva elmennek egy másik országba.
Szóval belső források nem igen vannak a gazdaság föllendítéséhez, ha jól értem, illetve hát azok a megtakarítások, amik az elvonást jelentik, a szociális kiadások, stb. Vagy a állami állások megszüntetése, az ott marad az államnál, na de az nem annyi pénz, akkora pénz, hogy abból finanszírozni lehessen egy növekedést. Tehát kell a külföldi tőke, jól értem. Most azt lehet olvasni a neten, hogy de ez csak egy ilyen cím, és lehet egy nagyon ilyen zsurnalizmus, úgy értem, hogy hát vagy igaz, így vagy se, vagy kicsit el van túlozva. Szóval ugye a részbányászat az megmenthetné az argentin gazdaságot. Megvan ott a megmentő, de a világ nem nagyon bízik az argentin Trumpal, magyarán nem visz oda tőkét. Ezt a helyzetet ki lehet bontani, hogy mi ez?
Én úgy gondolom, hogy pont ez a problémája Argentínának, hogy egyes nyersanyagokra tett fel mindent, illetve inkább a lusta utat választotta, és azt mondta, hogy nekem vannak mindenféle dolgok a föld alatt, amit ki tudunk bányászni és eladunk, vagy szarvasmarhákat legeltetünk és azt eladjuk, tehát nincsen igazából ipar, mert könnyebben és gyorsabban megtérültek ezek a befektetések, mint hogy egy olyan ipart kiépítsenek, ahol esetleg egy technológiai ugrás, vagy éppen a kereslet csökkenése miatt mondjuk nem lesz akkora bevétel. Tehát most még egyszer egy nyersanyagra feltenni, lítium is van az országban egyébként, eszméletlen kereset, ugye ezt tudjuk, tehát Kína, ahol csak gyanúja felmerül annak, hogy van lítium, ő már is ott van, és különböző összegekkel próbálja bevásárolni magát, vagy megszerezni a koncessziót. Tehát lehetnének ilyen dolgok, de nem ez mentené meg egyébként az országot, én ebben biztos vagyok. Lehet, hogy most mentővet nyújtana, és lenne extra bevétel, de nem tudom, hogy ezek mennyire olcsón kibányászható részlelőhelyek. Azért ott a régióban vannak más országok is, ugye tudjuk, ahol a réz az a meghatározó egyik nyersanyag, amit kitermelnek, és mondjuk jó áron. Nem tudom, hogy ez Argentinában mennyibe kerülne tonnáját kitermelni, de hosszú távon szerintem nem ez a megoldás. Tehát, hogy ez az egyik része a dolognak, a másik pedig, hogy mennyire bíznak, vagy nem bíznak. Az adósbesorolás egyre jobb az országnak. Voltak olyan hónapok, ahol az elmúlt 11 néhány évben, azt hiszem 2012-ben volt utoljára úgy egy hónap, hogy szuficites volt az államgazdaság, tehát nem hiányjal küszködött, csak a hónapról beszélek. Például most már volt ilyen. Az inflációt nem sikerült még megállítani, nyilván ugye azok a dolgok, amikhez nyúlt, mint eszközök, egyelőre ezt nem tudták elindítani. De a nemzetközi megítélése, és hogyha az IMF-et mondjuk egy mércének vesszük, ami egyébként egy szitok szó Argentinában, teszem hozzá, akkor ezek pozitívak. Tehát az IMF-nél keményebb dolgokat vezetett be, és nagyon oda van meg vissza. Ugye azért fontos az IMF-et megemlíteni, mert a legnagyobb hitel az IMF történetében, ami egy összegbe érkezett, ez 44 milliárd dollár, az Argentina részére került kiutalásra, ez egyébként 57 milliárdig egészítették ki aztani lépésekben. Tehát, hogy hatalmas összeg.
Ebből ez... aztán fizették a többi adósságot?
Igen, hát ugye kellett országoknak fizetni. 22. alkalom egyébként ebben is rekordtartó, hogy az IMF-hez fordult 56 óta, amikor ugye belépett az IMF-be. Tehát mindegy, el akarja kerülni az államcsődöt, mindig ez volt. Ugye 9-szer ezt nem sikerült elérni, tehát ugye 9-szer volt államcsődben az ország. Ez mindig az utolsó eszköz volt, és politikailag, aki ezt bevállalt, az utána elbukta a választást, lásd Macri és a többiek. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért vannak pozitív jelek, és úgy gondolom, hogy ez nemzetközileg is pozitív. Egyrésztről, másrésztről meg Milei szerintem egy kicsit visszavett a stílusából, fogalmazzunk így. Tehát például azzal kampányolt, hogy a Nemzeti Bankot ugye ott egy maketten szétfűrészelt, hogy ezt meg fogja szüntetni, és dollarizálni fogja a gazdaságot. Na most azt ugye, ez egy hatalmas ország, tehát Ecuador meg tudta csinálni, fájt neki, de megcsinálta, de hát ez egy jóval kisebb gazdaság. Itt hatalmas dollár készletre lett volna szüksége akkor az országnak, amikor semmilyen kemény valutája nem volt, tehát nem volt dollár az országban. Úgyhogy erről le is mondott, és nyilván azt azért nehezebb, meg hosszabb idő lett volna meglépni. De én úgy gondolom, hogy mivel ezeket az extrémebb dolgokat elhagyta, egyre inkább a befektetők talán célpontjává válhat. Államkötvények kapcsán már egyébként egész jó helyen vannak az argentin kötvények. Vagy jobb helyen, inkább így mondom, mint korábban.
Jó. Akkor valamennyire igazon volt, amikor féltem attól, hogy ez a cím nem egészen pontos. Ugye, mert a tőke, ha óvatosan is, meg lábújhegyen is, de azért közeleg.
Én úgy gondolom, felé. Igen. Hát, hogyha a befektetők már pedig szerintem figyelik ezeket a nemzetközi besorolásokat, nyilván a Moody's és társai azért dolgoznak, hogy segítsék a nemzetközi befektetőket. Egyrészt meg az IMF-nek az értékelése is egyre jobbak, és egyre jobb kategóriába teszi az országot, plusz tudja fizetni ugye a részleteket Argentína, tehát ezek mind olyan jelzésértékű dolgok, amiket a korábbi kormányzatok, legyen az jobbos, legyen az balos, tehát vagy Macri, vagy Fernández, ők ezt nem tudták.
De van még valami, amit a említett cikk szerint engedélyezni kéne legalábbis a befektetők szerint a profit kivitelét. Mert hogy általában ez most nagyon súlyos akadályokba ütközik.
Igen, hát minden limitálva van, akár csak a valuta felvétele, vagy pénz átváltása, vagy a tőke kivitele, vagy a profit kivitele, tehát igen, ezeket ugye hát szeretné bent tartani, ami az országban van, és inkább arra sarkalni a befektetőket, hogy ezt visszaforgassák. Nyilván ez egy ilyen 22-es csapdája, vagy nem is tudom, hogy mondjam, mert a befektetők nem ezt szeretnék, főleg, hogyha a részvényesek, tehát attól függ, ugye milyen cégről van szó, Kínát ez nem feltétlenül érdekelni, ő inkább talán hosszú távra dolgozik, és inkább eladósítja az országot, mert az jó lesz neki majd, ahogy ezt azért csinálja egy-két helyen. De hát azért vannak cégek, ahol vannak részvényesek, stb. Ott a profit a lényeg, és nem csak az, hogy itt hosszú távon mennyire lesz erős a befektetés.
Egy másik vonatkozása Argentínának, mármint az argentin politikának, az természetesen a külpolitika viszonya a BRIC országokhoz, viszonya általában mondjuk a korunk sajnos meghatározó konfliktusaihoz, például az ukrán-orosz háborúhoz. Egyáltalán a nyugat, hát valljuk be, hanyatló megítélése tekintetében is, ugye ennek a hatalmas országnak, itt bármennyire is szegény elmaradott, de hát erőt, területet, sok embert képvisel. Hát nem lényegtelen, hogy mit gondol egy létezhető vagy működtethető nyugati modellről, vagy mennyire tartja például a kínai vagy az orosz modelleket követendő példának. Hát emberek milliói szoktak ilyesmire szavazni, hogy kérünk egy diktátort a fejünk fölé, mert akkor nem kell sokat gondolkodni, és majd gondoskodnak rólunk. Hát aztán Maduro bebizonyította, hogy ez nem föltétlenül van így. Szóval mi a külpolitikai vonala Argentinának?
Ez egy érdekes történet, szintén jó hosszan lehetne róla beszélni. Nagyon röviden ő minden olyan dolgot kvázi, bár picit leegyszerűsítve, de ellenzett, amit a korábbi kormányok, legyen az jobb vagy baloldali, támogatott. Tehát volt egy, vagy van egy erős és nagyon pozitív történelmi múltra visszatekintő regionális nemzetközi szervezet, a Mercosur, ami ugye pont abból jött létre, hogy anno Argentina és Brazília még a 80-as évek közepén versengett, még atomprogramot is tervezett egymás, hát nem is ellen, de hogy a másikat csakba tartsa vagy lenyomja. Itt ebből szerencsére volt két olyan elnök, akik hát kicsit másképp gondolkodtak, és létrehozták ezt a szervezetet, még Paraguayt és Uruguayt vonták be, és ez egy olyan nemzetközi szervezet, ami azért meghatározója ott a régiónak, mint hogy benne van ez a két legnagyobb ország, ugye. Na ebből ugye egyből azt mondta, hogy ő ebből ki akar lépni. A BRICS-be, ugye időközben volt egy ilyen többszörös bővítés, BRICS Plus és egyéb dolgok ugye közbe jöttek, ő már a választási kampányban azt mondta, hogy amennyiben őket meghívnák, akkor ő biztos, hogy nem fog belépni, ugye ez az előző kormánynak nagyon fontos volt, meg is hívták őket, január 1-től elvileg csatlakozhatott volna, de nem tette ezt meg. Tehát, hogy van egy ilyen fajta politikai vonal, illetve hát voltak olyan kijelentései, hogy ő már megválasztása után másnap a Jeruzsálemet fogja elismerni Izrael egyetlen és osztatlan fővárosának, és átteszi oda a nagykövetséget. Ezt aztán szintén revidiálta, és bár járt Izraelbe, de nem tette meg ezt a lépést. Az Egyesült Államok kapcsán is voltak bizonyos kijelentései, de talán ami szerintem a legérdekesebb, hogy attól függetlenül, hogy ő közgazdász, ugye, és azért egy elég jegyzett közgazdász, tehát jó állásai voltak korábban, azt mondta a választási kampányában, hogy hát ő Kínával, meg Brazíliával, két ilyen kommunista országgal biztos nem fog kereskedni, export és import kapcsán is ők egyébként, nem hogy az első kettő, hanem a zömét viszi az exportnak és az importnak is. Nyilván ezt az álláspontját is revidiálta, és most már azért jóval hát másmilyen hangnemet üt meg. Befektetések kapcsán, felvásárlás kapcsán teljesen alapvető dolog, mondjuk szarvasmarha, Kína viszi a hátán, tehát 76%-át veszi meg a szarvasmarha exportnak, vagy hát az Kínába irányul. Tehát hatalmas összegek folynak be Kína részéről, és lehetne még persze mást is mondani. Tehát, hogy rengeteg olyan dolog volt, hogy ön is említette a választási kampányban, ami aztán csitult, vagy elhalványult, vagy teljesen el is tűnt. De azért egy kicsit ilyen különutas politikát tart még mindig. Nemzetközi dolgokban nem feltétlenül, regionális szinten nem vesz részt. Ez egy érdekes színfoltja most itt Venezuela kapcsán, amit említettem, hogy megköszönte Lulának, hogy átvette az argentin nagykövetséget Venezuelába, de mindezt úgy tette, hogy nem mondta ki a nevét. Tehát ők nincsenek nagyon jóba, de azért egy picit, ha nem is közös ellenség, de mondjuk a hasonló helyzetfelismerés vagy helyzetértékelés össze tudja őket hozni. És úgy gondolom, hogy egyre inkább majd ez milyen pragmatikus irányba fogja őt terelni, legalábbis én nagyon remélem, mert az ország számára ez mindenképpen jó lenne, hogyha belátóbb lenne, és nem feltétlenül ezt. Tehát ő ugye anarchokapitalista, hogyha ez bármit mond a kedves hallgatóknak, nem egy ilyen túlságosan használt fogalom, közgazdaságilag főleg nagyon erős lábokon áll, illetve politológiailag is, vagy politikai értelemben az állam teljes lebontása és az állam nélküli lét, ami a meghatározója ennek a vonalnak, hogyha ebből egy kicsit vissza tudna venni, akkor én úgy gondolom, hogy ott regionális szinten kicsit el tudná nyerni Argentína újra azt a helyet, ami nagysága miatt, amit ön is említett, akár földrajzi, akár lakosság kapcsán megilletni. Egyelőre inkább ilyen, ha nem is izolálódik el, de szeretne megtartani a függetlenségét egy sor dologba, és nem akar nagyon a nemzetközi intézményekhez, nemzetközi szervezetekhez fordulni.
Ez az anarchokapitalizmus, ez nagyon úgy hangzik, mint Amerikában egy ilyen létező szuper liberális irányzat, ami arról szól, hogy nem az állam dolga például iskolákat működtetni, mert hát hozzanak létre a közösségek iskolákat, aztán járassák oda a gyereki. Miközben ez az államnak? Állam ne építsen utakat. Majd épít utakat az, akinek erre szükség, stb. Stb. Tehát gyakorlatilag az állam felszámolása az lehet, hogy egy ilyen anarchista lépés, de hogy mondjam, csak intézményesül ez az anarchia. Természetesen itt a csúcs szuper gazdagokról beszélünk, akik hát vállalatbirodalmakat visznek, adózni nem nagyon szeretnének, és hát az állam ebből az adóból épít utakat, meg óvodát, ha épít egyáltalán, és ezt ők nem akarják finanszírozni.
Igen, hát ő neki talán ideológiába illően is, illetve spórolás miatt is ez így nagyon win-win szituáció volt, mert hogy ki is lépett és visszafogott állami programokat, amit ön is említett, tehát útépítések, nagy infrastruktúrális beruházások, ezekből próbált spórolni, vagy hát spórolt itt az első időszakban, ami nyilván majd azért vissza fog köszönni, mert ha nem tudja elszállítani vasúton a kitermelt bármit is, vagy a szarvasmarhát, vagy akármit, ami ugye olcsó és fenntartható, akkor nyilván az ugye hiányozni fog, és muszáj lesz idővel. De hát ugye elkezd 34 nagy állami vállalat privatizációjába is belefog, tehát lesznek itt majd bevételi források, csak hát ugye ezek egyszeri bevételek, tehát egyszer fogja eladni azt az állami légitársaságot, vagy bármit is, és hogyha ezeket nem úgy forgatja vissza, és az infrastruktúrában mondjuk ez nem köszön vissza, vagy az oktatásban nem köszön vissza, sőt, még esetleg fizetőssé is teszi, akkor ez hosszú távon nyilván nem egy nagyon ideális szituáció, amit itt elő tud idézni.
Politikailag egyébként Milei mutat olyan tendenciákat, hogy voltak éppen a erőszakos hatalomgyakorlás, mondjuk, hogy finoman a diktatúrát, tehát ezek a diktatúrikus struktúráknak a működtetése az eléggé kifizetődő is lehet. Ez hatalomban ülő emberek egy idő után kezdik megszeretni ezeket a dolgokat, legalábbis a módszereket. tehát van benne egy ilyen fajta hatalmi mánia, ami egyébként majd később korrekcióra szorul, mert úgy értem, hogy ha még erős mondjuk a nemzetgyűlés, meg a szenátus, meg a demokratikus környezet Argentinában.
Egyelőre nem lehet ilyet látni. Diktatúra kapcsán, ami mondjuk így hozzá köthető, az az, hogy próbálta ő is, ahogy mondjuk Bolsonaro annó Brazília kapcsán relativizálni a Pinochet időszaknak az áldozatainak a számát például, vagy hogy mi történt meg és hogyan. Tehát voltak ilyen kijelentései, hogy már pedig ott 30 ezer ember nem halt meg, vagy tűnt el, ami hát nyilván egy hatalmas hazugság és ferdítés a történelmi tényeknek, de ilyesmi nem jelent meg, tehát ahogy említettem, inkább visszavon törvényjavaslatot, mint hogy átverje. Ugye láttuk mondjuk Nayib Bukelét El Salvadorba, aki ugyanígy át akart verni dolgokat, nem annyira sikerült, bevitte a katonaságot a nemzetgyűlésbe, aztán sikerült. Tehát ott ő is annó egyébként nagyon populista és nagyon népszerű elnök volt, és úgy gondolta, hogy bármit megtehet a nemzetgyűlésbe, ez mondjuk az utolsó választások előtti időszak volt, de aztán még ezt is megbocsátották neki, még mindig Bukeléről beszélek, és utána most már akkora többsége van, hogy bármit megcsinált El Salvadorba. Én nem gondolom, hogy ez eljönne Argentinába. Én úgy gondolom, hogy ott a fegyveres erők egyébként amúgy is más karakterű, tehát nem egy Venezuela, és nincsenek lekenyerezve, és én úgy gondolom, hogy nem is lesznek. És nem látok ilyen tendenciákat Milleinél. A népszerűsége egyelőre egyébként még megvan, annak ellenére, hogy tényleg, ahogy említett, óriási tüntetések meg sztrájkok voltak mindenféle szinten, már az első néhány hétben is a hatalomra kerülése után, de az emberek már sokat végig szenvedtek, sokszor ígértek nekik dolgokat, mindenféle intézkedések bevezetése után sem éreztek semmit, még számok szintjén sem. Most viszont már számok szintjén ugye lehet, amiket mondtam, hogy egy-két mutató már kezd pozitívba hajolni, tehát még mindig van támogatottsága, és még mindig mérhető népszerűségnek örvend. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ilyen eszközök közül nem fog nyúlni.
Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm a lehetőséget.
Hugár Dávid biztonságpolitikai szakértő, Dél-Amerika szakértő volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Herskovics Eszter, Selmeci János, Balogh Kármen, Balogh Krisztián, Széphalmi Pál és Szénási Sándor köszöni a figyelmüket a ma reggeli műsorért. Minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.